Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva. Keresztelőre készülve 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hallgassuk meg az ígét a Kolossi első rész 12-13. Verseiből. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, az elmúlt napokban is, meg folyamatosan is persze, de időnként fellángol a vita arról, hogy vajon kereszténység az Uniónak, az Európának öröksége-e vagy sem, említsük vagy ne említsük, belekerüljön az alkotmányba vagy sem. Hát nagy dilemma ez, és messzire vezető vita, még akkor is nagyon elméletinek tűnik. Nem olyan elméleti ez, mert nagyon is érint bennünket. De ezt csak azért említem, hogy valami fajta rávezetés legyen a tényleges, a valódi problémára. Tudnélik, azt mondta az íge a Kolossi levélben, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségébe, a világosságban részesüljetek. Miről is van igazából szó? A szentek örökségéről van szó, ami az evangélium természetesen. És igazából ez nyilvánvalóvá teszi, hogy mi az igazi kérdés. Hát az igazi kérdés az az, hogy vajon ez a világ, amiben mi élünk, akár nevezhetjük Európának is, alkalmas még arra, hogy egyáltalán örököljön. Nem az a kérdés, hogy ő megengedi-e azt az örökséget, hanem az a kérdés, hogy képes-e még, alkalmas-e rá, vagy pedig már kizárta magát az örökségből. És amikor ezt most szűkítjük már és személyessé tesszük, ezt a kérdést, akkor csak ez a kérdés, hogy vajon én örökös vagyok-e? Vajon alkalmas vagyok-e? Ki tesz engem alkalmassá? Hálát adok az Atyának, aki alkalmassá tesz. Na, hogy azt gondoljuk, hogy mi osztjuk ezt az örökséget, vagy éppenséggel visszavonjuk. Itt arról van szó, hogy alkalmas vagyok-e arra, hogy ezt az örökséget én megkapjam, és tovább adjam. Akkor, amikor gyermeket keresztelünk, ezt a kicsi gyermeket, akkor az ő örökségéről van szó. Alkalmasak vagyunk-e arra, hogy ezt az örökséget hordozzuk, felmutassuk, és aztán átadjuk neki, és Isten Szent Lelkébe, erejébe vízva reménykedünk abban, hogy majd őt is alkalmassá teszi, hogy ezt az örökséget átvegye, azaz meghallja, meghallgassa. Tehát kitesz bennünket azzá, sem ez vagy az a hatalmi központ, egyedül az Isten Szent Lelke. Tehát ez a kérdés, alkalmasak vagyunk-e örökségre, át tudjuk-e adni? Akkor, amikor Isten kegyelméből egy újabb kicsi gyermeket keresztelünk, akkor ez a kérdés van a középpontban. Mi az örökség? Az örökség, ez nyilvánvaló, így hangzik. Isten országa, a sötétség hatalmából ő vitt át minket szeretett fiának országába. Az örökség az Isten országa. Az itt lévő, a köztünk lévő, a tőle kapott, a bennünk lévő és az eljövendő Isten országa, az üdvösség és annak teljessége. Ez az örökség. Ezt akarjuk ennek a kicsi gyermeknek átadni, reménység szerint és hitünk szerint, mert Isten megígérte neki. És hogyan történik ez? De akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Enélkül persze nem vagyunk alkalmasak. Felismerni azt, hogy kiben van a mi megváltásunk, kiben van a mi bűneinknek bocsánata. Ez az, ami igazából Isten Szent Lelke által alkalmassá tesz bennünket. Ezt akarjuk ennek a kicsi gyermeknek is, hogy egyszer majd ő felismerje ezt, meghallja, megragadja őt az Isten szeretete, evangéliuma, új életbe járhasson ez a kicsi gyermek. És ehhez van egy felelősségünk, ami nekünk, vagy amit reán bízott az Isten. Ez tudni, hogy az ő élete, életindulása, neveltetése, ismereteiben ott legyen, ami a mi feladatunk. Alkalmassá az Isten tesz, de van egy feladatunk, amire most fogadalmat fogunk tenni, szülők, keresztülők és mindenki, aki felelős ezért a kicsi gyermekért. Tehát, hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztülők fogadalomtételét, kérem, hogy a gyülekezet álljon fel, tessenek állni, és megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy gyermeket úgy nevelik és neveltetik, hogyha majd felnő, ő maga önkéntes vallást az ő hitéről, Isten és a gyülekezet előtt, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételünket, most pedig megvalljuk a mi hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan nézten eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kicsi gyermeket, az ő életét. Megköszönjük azt a szándékodat és ígéretedet, akaratodat, hogy e világra teremtetted őt, kiválasztottad, még nem is volt ezen a világon, már ismerted, neki szántad a te fiadban a teljességet, az üdvösséget. Hagy könyörögjünk azért, hogy egyszer majd ő maga is tiszta szívből igent mondhasson erre a hívó, ajándékozó szóra. Megköszönjük, hogy egészséges, megköszönjük, hogy olyan családba született, ahol mindent megtesznek azért, hogy testileg, lelkileg, szellemileg növekedhessen, kibontakozzék, de azt is tudjuk, hogy mi az, ami nem rajtunk áll, a legfontosabb az ő üdvössége. Ezért könyörgünk most te hozzád, te ígéretedért pecsételd el, szent lelkeddel ebben a sákramentumban. Amen. István László, én téged keresztelek az Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, nagyon népi testben és lélekben való növekedés, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anya Szent Egyházunknak felnőtt szélén tűztagja, és ekkor részese az örök üdvösségnek. Amen. Kérlek, hogy megfordulni a gyülekezet áldása kint a szátalmi Szent és Zsoltár harmadik versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten. Foglaljuk el a helyünket, és közben a 136. Zsoltárt keressük ki és énekeljük.
A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelében, az 5. rész első 10 versében.
Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk! Olyan jó az a csodálatos bizonyosság, hogy te benned bízhatunk elejétől fogva, hogy te vagy a mi hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Olyan jó tudni azt, hogy van otthonunk, van hova hazatérni, hogy ahogyan a tékozó fiú tárt karokkal vártad és fogadtad az atyai házba, ugyanígy vársz minket is tárt karokkal a veled való közösségben. Olyan jó tudni, Urunk, azt, hogy amikor annyi minden bizonytalan körülöttünk, amikor annyiszor megrendül talán mindaz, amit mi sziklaszilárdnak hittünk, akkor is egyetlen egy biztos sziklaszálként te ott vagy az életünkben. Bármi történjék velünk és körülöttünk, tudhatjuk azt, hogy nálad oltalmunk van, hogy nálad otthonunk, menedékünk van. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk ezért. Köszönjük neked ezt a csodálatos lehetőséget, hogy hozzád tartozhatunk, hogy a te nevedről neveztetünk. De bocsásd meg nekünk azt, amikor mégis a bizonytalanság, a mi félelmeink, kételkedéseink erőt vesznek rajtunk. Bocsásd meg nekünk azt, amikor sokkal inkább diadalmaskodnak a bűnnek, a betegségnek, a szenvedéseknek az erői az életünkben, és úgy érezzük, hogy megkötöznek, megfojtanak minket, és nem tapasztaljuk a te csodálatos szabadításodat. Mindenható Istenünk, kérünk, bocsásd meg a mi hitetlenségünket. Bocsásd meg, amikor csak a láthatókra nézünk. Amikor csak azt látjuk, ami konkrétan a szemünk előtt van, és nem vesszük észre a te hatalmadat, szeretetedet, nem vesszük észre azt, hogy te nem megfosztani akarsz bennünket dolgoktól, hanem csodálatosan megajándékozni az élettel. Kérünk, hogy ezen a mai istentiszteleten te áldj meg minket úgy, hogy tapasztalhassuk azt, milyen a te közeledben lenni. Kérünk azért, hogy a te szent lelked által jöjj közénk, hogy a te szent lelked erősítsen, bátorítson, vigasztaljon, és tegyen készé minket a te ígérnek való engedelmességre. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg minket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide. Nagyon jó, nem csak, hogy jönnek, hanem futnak is. Áldás békesség! Bizonyára volt már olyan, amikor nem otthon voltatok, hanem valahova elutaztatok. Milyen érzés utána hazatérni, hogyha hosszú idő után az ember hazatér? Milyen érzésekkel tértek vissza a szobátokba, a kertbe, vagy az otthonotokba? Ilyen nagyon jó érzéssel, igen, nem úgy, hogy haza kellett jönni, hanem ilyen nagyon nagy öröm lehet otthon lenni. Nagyon nagy öröm lehet az, hogyha valakinek tényleg van otthona, van olyan hely, ahol biztonságban érezteti magát, ahol a szeretteivel, szüleivel, testvéreivel együtt lehet, ez nagyon csodálatos dolog. Általában milyen helyeken laknak az emberek szerintetek? Ugye itt a Bibliában olvastunk sátorról, most sátrakban laknak az emberek? Mikor laktok sátorban, fiúk? Tessék, amikor kempingezünk, meg amikor cserkésztáborban vagytok, ugye? A Bibliában ez egy visszatérő kifejezés arra nézve, hogy nekünk nem csak otthon, a lakásunkban van otthonunk, hanem otthonunk van az Istennél. Még egy kérdést szeretnék feltenni, ki tudná megmondani, hogy amikor jövünk befele ott a kertkapun át a templom fele, mi van felírva a templomnak a homlokzatára? Nem? Nem úgy értem? Áldás békesség, ez is lehetne. Vannak olyan templomok, ahol valószínűleg ez van felírva, de a bejárat fölé, akkor ezt most megtanuljuk, az van felírva, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Ismerős? Ugye ma is ezt énekeltük, és ez a Zsoltár is arról szól, hogy mi Istenben bízhatunk, és az Isten háza olyan lehet számunkra, mint az otthonunk. Hogy adja meg ezt a mindenható Isten, hogy ti is mindig, amikor idejöttök a templomba, akkor érezhessétek otthon magatokat. Áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 463. dicséret első versét. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, melyet Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele első részéből olvasok a 21. versből, és a 2. Korintusi levél 5. részének olvasom. A ötödik részéből olvasom. Így szól hozzánk Istenek szent igéje. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. És az ötödik rész, kilencedik verse. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Eddig Isten írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Csodálatos ajándékot adott nekünk az Isten, amikor elküldte Jézus Krisztust. Ugye ő úgy mutatkozott be nekünk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Vagy egy másik helyen így, én vagyok a feltámadás és az élet. Rendkívüli lehetőség az ember számára, hogy megismerheti az életet, megismerheti az örök élet forrását, Jézus Krisztust. Legcsodálatosabb igék a Bibliában arról szólnak, hogyan diadalmaskodott Jézus Krisztus a bűn és a halál felett. Hogyan diadalmaskodott az élet. Sokszor mi mégis úgy tapasztaljuk keresztény emberek is a mindennapokban, hogy talán nem az élet diadalmaskodik, hanem sokkal inkább a szenvedések, a bajok, a nehézségek, a fájdalmak és a halál. Bár mi igazából már húsvét után élünk, abban a csodálatos bizonyosságban, hogy Jézus Krisztus él, Jézus Krisztus életet ad, mégis talán tabuként kezeljük ugyanúgy a halálnak a kérdését, mint azok az emberek, akiknek semmilyen reménységük nincs a jövendőre nézve. Hogyan lehetséges az, hogy a keresztény ember, a hívő ember is, amikor szóba kerül talán a halál kérdése, akkor úgy gondolkodik erről, hogy erről ne is beszéljünk inkább. Hogyha valaki a családban esetleg súlyos betegségben szenved, vagy tudjuk azt, hogy nehéz műtét vár rá, akkor nem az jut eszünkbe, hogy úgy imádkozzunk érte, hogy az Isten, ha akarja, gyógyítsa meg, hogyha neki más az akarata, készítse fel a vele való találkozásra. Különleges félelem van a szívünkben, talán még sokszor attól is félünk, hogy imádkozzunk betegekért, mert arra gondolunk, milyen csalódás, hogyha esetleg Isten mást gondol, és valakinek ne kell állnia az ő színe előtt. Egyrészt talán mi úgy gondoljuk, hogy igen, mi persze olvassuk a Bibliát, és tudatában vagyunk annak mindannyian emberek, hogy bármelyik pillanatban az Isten színe előtt állhatunk, mert hogy nem tudjuk, hogy mikor szólít ő minket magához, és mégis ott van a szívünkben a félelem, hogy ne beszéljünk róla, hogy személyesen a mi családunk tagjaival erről a témáról ne beszélgessünk, hogy ne is gondoljunk rá, hanem próbáljuk minél inkább távol tartani az életünktől. Olyan annyira, hogyha valaki beteg, akkor ugye otthon, ha lehet, semmilyen körülmények között ne halljon meg, még akkor is, hogyha ő esetleg szeretne hazatérni, és a családja körében elbúcsúzni az élettől, mert hogy szinte már ilyen babonás félelmünk van ettől a kérdéstől. Ez az egyik probléma a halál és az élet kérdésével a mi számunkra. A másik az, hogy viszont vannak olyan helyzetek, amikor kifejezetten egy hívő ember életében a halál vágy lesz az, ami talán erőteljesebbé válik. Amikor úgy gondoljuk, hogy jobb meghalni, mint élni, ahogyan Jónás mondta akkor, amikor a niniveieket mégsem büntette meg Isten, ahogyan ő várta, vagy ahogyan Illés próféta roskadt le, és mondta, hogy elég, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Nagyon sokszor ez a vágy él a szívünkben, hogy olyan jó lenne befejezni az életet, olyan jó lenne megnyugodni, olyan jó lenne már, hogyha az Istennél lehetnénk, mert annyi terhet, annyi szenvedést kell hordozni az életünkben. De sokszor, amikor erre gondolunk, akkor sem úgy, ahogyan a Biblia tanít minket rá, hanem sokkal inkább ilyen menekülésként gondolunk erre. Hogy olyan nehéz az élet, hogy jobb menekülni előle, jobb minden más esetleg az élet terhénél, ami ennyire nyomaszt minket. De a Biblia soha nem olyan utakat mutat nekünk, hogy mi meneküljünk az élettől. Nem hallgatta meg ugye Illésnek a kérését sem Isten, amikor a halálért imádkozott. Nem hallgatta meg Jónásnak a kérését sem, mert ő neki más terve volt. Ő az Úr, ő az, aki az élet és a halál kérdésében útmutatást adhat a számunkra. Jó lenne, hogyha a mai ige alapján, ami ugye a Bibliaolvasó kalauz szerint is a mai igénk, elgondolkoznánk őszintén azon a személyes életünkben, hogy vajon mi hogyan gondolkodunk az élet és a halál kérdéséről, hogy mit jelent számunkra az élet, és milyen félelmek, vagy milyen vágyak vannak a szívünkben esetleg a halál felé, és mindezt mi motiválja az életünkben. Mi az oka mindezeknek a dolgoknak. Felolvasott igénk beszél a mi félelmeinkről. Beszél arról a sóhajtozásról, arról a szorongásról, amit minden ember számára az elmúlásnak a ténye jelent. A saját elmúlásom, de talán még ennél is fájdalmasabb, amikor a szeretteimnek az elmúlására gondolok. Valamilyen módon, hogyha a halálra gondolunk, mindig önmagunkat féltjük. Féltem önmagamat attól, hogy elveszítem azt, aki nekem fontos, és féltem önmagamat attól is, hogy ismeretlen számomra a halál, nem tudom, hogy mi vár rám, és ezért talán úgy érzem, hogy soha nem lehetek eléggé felkészült rám. De a felolvasott igében nem csak félelem, nem csak sóhajtozás van, nem csak ez a kettős vágy, hogy egyrészt vágyakozás talán a halálra, és vágyakozás az életre, hanem igazából, ami a legfontosabb ebben az igében, és amikor erről gondolkodunk, hogy nem a halálba vágyakozik a keresztény ember, hanem az élő Isten után vágyakozik, ahogyan a 42. Zsoltár is megfogalmazza. Akkor, amikor a halálra gondolok, akkor is talán, amikor elcsüged a lelkem, a legfontosabb, hogy az élő Isten után vágyakozzam, a vele való közösségre, hogy valóban már ne csak hitben járhassak, hanem színről színre láthassam meg azt, ami most még töredékes előttem. Igazából tehát, amikor Pál apostol ezt mondja, nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, akkor nem úgy tekinti a meghalást, mint valaminek a végét, mint hogy végre valami befejeződik, és milyen jó lesz, hogyha ez a földi élet, meg a gyötrelem esetleg befejeződik, nem. Ebben a bizonyságtételben, amit talán sokszor ilyen rossz érzéseket kelt bennünk, hogy mondhatja valaki, hogy a meghalás nyereség, ebben a bizonyságtételben sokkal inkább az van benne, hogy milyen csodálatos nyereség az Istennel találkozni, és az Isten utáni vágyakozás van benne. Akkor, amikor talán egy ember a halál után vágyakozik, akkor igazából menekül az élettől, menekül valami ismeretlenbe. De amikor valaki azt mondja, hogy az élő Isten után vágyakozik, akkor nem az ismeretlenbe menekülünk, hanem ahhoz az Istenhez, akit ismerünk, akit szeretünk, akire nap mint nap úgy vágyakozunk, ahogyan egy gyermek vágyik az édesanyja ölében, ahogyan a mennyasszony vágyakozik az ő vőlegénye után, vagy viszont. Nagyon fontos, hogy az Isten utáni vágyakozás csodálatos erőforrása lehet a mi életünknek. Akkor, hogyha arra gondolunk, hogy a halálról beszélünk, akár a saját halálunkról is gondolkodunk, akkor nagyon fontos, hogy a halálban az élő Istennel találkozunk. És igazából ez a kérdés, ami meghatározza az életünknek az értelmét, vagy akár azt, hogy mi vár ránk a halálban, hogy mit jelent számunkra az élő Istennel való közösség. Hogy vajon tényleg ismerem-e őt? Vajon tényleg a legfőbb vágyam az, hogy nap mint nap olvassam az ő szent igéjét, hogy nap mint nap imádkozzam hozzá, hogy nap mint nap megálljak az ő színe előtt, hiszen akkor, hogyha ebben gyakorlatunk van, akkor nem kell, hogy félelemmel töltsön el, hogy a Krisztus ítélő széke előtt meg kell állnunk. Szentírásban csodálatos az, hogy akkor, amikor tényleg a legfájdalmasabb dolog történik, Jézus Krisztusnak a halála, akkor ezzel nem befejeződik valami, hanem kezdődik a mi számunkra a reménység, az élet, hiszen az ő halálát követte az ő dicsőséges feltámadása. Az életben mindannak az összegzése, amiért érdemes élni. Ugye elmondhatjuk, hogy mi az, ami a mi életünket szépé teszi, és nagyon sok dolgot tudnánk felsorolni az életünkben. Az emberi kapcsolatokat, ami szeretteinket, ami munkánkat, gyönyörű természetet, nagyon sok dolog fontos a számunkra. De igazából amiért érdemes élni, a felolvasott igénk alapján egyetlen név, Jézus Krisztus. A halál azért lehet nyeresség, mert Jézus Krisztusnak a teljesebb, dicsőségesebb megismeréséhez juttat minket. Nagyon csodálatos az, hogy a mi félelmeinkkel szemben ott van a bizakodás. Bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Amikor ezekről gondolkodunk, akkor felválthatja az életünkben a félelemnek, a rettegésnek a helyét a bizalom, hogy igazából hazatérünk. Az, aki Jézus Krisztushoz tartozik, aki tudja, hogy ő diadalmaskodott a bűn és halál felett, és aki benne hisz, annak örök élete van. Nem kell, hogy félelemmel tekintsen mindarra, ami elmúlik az életében, hiszen örökké való hajlékunk van, amit Isten készített a számunkra, és amit nem veszíthetünk el. Nagyon fontos következménye van annak, hogy mi Jézus Krisztusban hiszünk. Hogyha szembe tudok nézni a halál kérdésével, és nem menekülök előle, nem dugom a fejemet a homokba, hogy ne is tudjak róla, akkor az élethez is erőt és vágyat kapok. Hiszen, hogyha Jézust ismerem meg, akkor az életet ismerem meg. És a legcsodálatosabb dolog, hogyha valaki hisz Krisztusban, akkor nem menekülni akar az élettől, hanem a legteljesebben megélheti az életet. Erőt és vágyat tud adni Isten, ami számunkra az élethez. Erő, amely készített minket arra, hogy szembenézzünk az elmúlással, a halállal, a fájdalommal. Erő, amely arra is képesít minket, hogy a szeretteinknek bizonyságot tegyünk az életről, az örök élet forrásáról, és ne rettegve gondoljunk azokra a szeretteinkre, akik még nem keresztjének, hanem azzal a bizonyossággal, hogy én beszélhetek, én a szavaimmal, a tetteimmel bizonyságot tehetek arról, akinél az élet forrása van. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Hogyha én megismerem Krisztust, akkor ez arra ösztönöz engem, hogy az életemet, a földi életemet is úgy éljem meg, nem tudom, mikor állhatok meg előtte, de minden napomat úgy élem, hogy ez Istennek legyek kedves. Ez a legfőbb motiválós tényező az életemben, hogy az Istennek a kedvét keressem, hogy úgy szóljak, úgy éljek, ami Isten előtt kedves. Az életnek a forrása, az életünknek a tartalma, életünk ereje és célja mind benne van Jézus Krisztusban. Minden pillanatban, bár tehetetlenül állhatunk meg a halállal szemben és védtelenül, de mégis Jézus Krisztus nevében védettek lehetünk, hiszen hozzátartozunk. De mit is jelent ez? Nékem az élet Krisztus. Hogy igazából Krisztus élete az, ami engem is éltet. Ő az, aki él bennem. Hogyha Krisztus él bennem, akkor az ő életéből megvalósítom mindazt, ami az ő akarata szerint való. Akkor megtehetem azt, hogy az ő szeretetéből élek, és így tudok szembenézni a gyűlölködéssel, az irigykedéssel, a bántással. Megélhetem azt, hogy az ő megbocsátásából merítek, és kész vagyok mindig megbocsátani, kész vagyok így felvérteződni a veszekedések ellen. Az ő türelméből merítek, és akkor úgy tudok tekinteni a másikra, hogy valóban nem a türelmetlenség szól belőlem rögtön, hanem inkább megértéssel közelítek hozzá. Jézus Krisztus irgalmasságából élek, és ezek szerint nem saját magammal foglalkozom csak, nem a saját érdekeimmel, hanem megismerem mindazt, amire a másiknak szüksége van, és kész vagyok lehajolni hozzá. Az életünk értelmét nem az adja feltétlenül, hogy mi mindent kapunk az élettől, hanem az, hogy mi az, amit az Istennel való közösség ad a számunkra. És mi az, amit ezáltal én tudok továbbadni, hogy bizonyságot tegyek az életemben Jézus Krisztusról. Legfontosabb lehet, legnagyobb erő, ami számunkra, hogy diadalmaskodott Jézus Krisztus a halál felett, és ezzel a hallatlan életerővel élhetjük meg a mindennapjainkat, és győzedelmeskedhetünk a kísértések felett. Hogyha a halál félelem erősebb még az életünkben, ennek az is lehet oka, hogy még valóban feladatokat ad nekünk, és tudjuk, hogy elvégezetlen feladataink vannak az életben, de sajnos a halálfélelem arra is utalhat, hogy még kevés közünk van Krisztushoz. És ezért legyen egyre több a vágy bennünk az ő megismerésére. Hogy ne csak ebben az életben reménykedjünk benne, hiszen akkor minden embernél nyomorultabbak lennénk, hanem reménykedjünk abban, ő diadalmaskodott a bűn és a halál felett. Az elmúlt héten a fiatalokkal egy csendes héten voltunk, és ott tanultunk egy éneket, amely mindannyiunk számára nagyon kedves volt, tehát ez volt a hétnek a kedvenc éneke, és egy csodálatos bizonyságtétel és erő van ebben az énekben is. Szeretnék belőle felolvasni egy részletet, ami Isten igéje alapján egy kicsit más megfogalmazásban hangzik, de adja az Úr, hogy ez is olyan meggyőződés legyen számunkra, amely erőt ad a mindennapjainkhoz. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem démonok, sem más hatalmasság, sem amik most vannak, sem amik jönni fognak, sem magasság, sem mélység többé, mert soha semmi nem választhat el örökké tartó szerelmettől, Istenem, amit adtál te egyetlen fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 294. dicséret első három versét. Fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, nálad van az élet forrása. Köszönjük azt, hogy ismerhetjük az utat ehhez a forráshoz. Köszönjük azt, hogy ismerhetjük Jézus Krisztust. De te látod, hogy mégis milyen félelmek vannak a szívünkben, hogy talán nem eléggé, talán nincs meg az erős hitünk, hogy Jézus Krisztus mindent elvégezett érettünk, hogy bűnbocsánatot adjon. Te látod, hogy talán, hogyha ezt ismerjük is, minden napokban mégis valahogy olyan nehezen tudunk a te erődből élni, és úgy küzdeni meg a kísértésekkel. Kérünk azért, hogy te diadalmaskodj a mi életünkben. Kérünk azért, hogy te áld meg a mi következő hetünket. Hogy tudjuk, hogy amíg itt a Földön élünk, a mi feladatunkat elvégezhetjük a te dicsőségedre, a mindennapi munkánkat, a mi családunkban való életünket, mindent a te dicsőségedre tehetünk. Kérünk, hogy a te szent lelked által erősíts minket ebben. Te légy velünk akkor is, amikor talán távol vagyunk a mi otthonunktól, hogy ez ne jelentse azt, hogy távol vagyunk tőled is. Kérünk azért, hogy a te szeretetedben tarts meg minket. Különösen így könyörgünk a betegekért. Így könyörgünk azokért, akik talán készülnek a veled való találkozásra. Könyörgünk azokért, akiknek nagyon fontos kérdés az, hogy mi következik a halál után. Te adj vezetést, vigasztalást az ő számukra. Könyörgünk a gyászolókért. Te szárítsd fel az ő könnyeiket, te tedd elevenni az ő számukra a te evangéliumodat. Jézus Krisztusért kérünk, hogy a te áldásod legyen a mi gyülekezetünkön, a mi népünkön. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a hirdetések meghallgatása előtt, az orgona zene hallgatása közben gondolkodjunk el Isten üzenetén.
Testvérek, hirdetem azt, hogy ma 4 órakor gimifi van, 18:30-kor nagyifi, kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán délelőtt 9-kor kézimunkakör, és 10 órakor a bibliaóra. Hirdetem a vasárnapi imaközösséget minden vasárnap délelőtt 9:40-től 50-ig a toronyszobában. Kérem, hogy éljünk ezzel az alkalommal, és kikönyörögünk az ige hirdetésért. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten búcsúztunk el Berger Sebőné, Csajági Rezsőnétől és Rátoni Elek testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családok életére. A 73. Zsoltárból olvasom az ígét. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem, örökké. A gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívűeket. Most pedig a 434. dicséretünket keressük ki, befejezésül, és énekeljük el valamennyi versét áldás előtt. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.